egy nő. Portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Fazekas Mária Európa-bajnok magyar asztali teniszezővel, olimpikonnal, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és hát térjünk vissza az olimpiára, mert hogy itt hagytuk abba, hogy 20 éves fiatalok ellen küzdöttél 45-46 évesen. Egyébként milyen elvárásokkal és milyen érzésekkel mentél ki Tokióba?
Hát igen, ugye ezzel, hogy el lett halasztva egy évvel ugye az olimpia, Póta Georgina ugye már akkor életet adott a gyermekének, és hát ott álltunk, hogy igazából, hogyha ő visszaszerzi a formáját, és úgy alakul, és a szövetségkapitány úgy dönt, akkor ő is ott lesz az olimpián. Tehát én úgy vágtam neki ennek az olimpiának, hogy pár hónappal előtte csapathirdetés volt, és én a tartalék pozícióba kerültem. Én úgy mentem ki, hogy ott lehetek, minden pillanatát szeretném kiélvezni, legyen ott bármilyen szigorítás, bármennyi tesztelés, napi szinten volt nálunk tesztelés, úgyhogy elég sok dologra oda kellett figyelni, de én úgy voltam vele, hogy hát azért ez mégiscsak egy olimpia, és ez egy extrém helyzet, ahogy én kijutottam.
Tehát ezzel élni kell. És mit éreztél, amikor Póta Georgina megsérült, és te kerültél be a csapatba?
Ez egy érdekes dolog, mert én az első pillanattól, ahogy kint voltam, meg végigcsináltam ugye a felkészülést velük, és kint is ugye jártunk edzésre, külföldiekkel is megbeszéltük az edzéseket. Én olyan boldog voltam, hogy ott vagyok, és olyan jó formában éreztem magam, hogy amikor mondta a szövetségi kapitányunk, hogy a Ginának kiújult a sérülése, a teniszkönyöke, hát akkor tudtam, hogy nincs más, hogy én fogok beszállni, de hát egyből mondta is, hogy akkor Marcsi, készen állsz, és így azonnal mondtam, hogy már mióta, tehát hogy így légy szíves, persze. A sérülést az természetesen nagyon sajnálom, mert tudtam, hogy ha én szóhoz jutok, a csapat versenyszám,
így van. Történik. Hát így ez van. Egy nehéz helyzet.
Ilyenkor. Hát ez egy nehéz helyzet, tehát nyilván örültem, hogy asztalhoz állhatok. Annak nem örültem, hogy a Gina valami
hát,
történt.
A csapattársad viszont lemaradt erről az élményről.
Így van, így van. És igaz, ő is ott volt velünk, tehát együtt csináltuk végig, de azért ez így nagyon nehéz erre mit mondani. Sokan kérdezték el, hogy akarsz játszani az olimpián? Mert ugye már megvolt a csapat. Hát
nyilván
most erre mit?
Igen. Csak nem a másik sérülése árán.
Ez így nem jó. És így mondtam, hogy hát erre nem is nagyon lehet válaszolni. Úgyhogy én abszolút készen álltam, és onnantól, hogy igazából a Ginának a keze szerencsére azóta rendben van. Ő érezte nyilván, hogy ez mondjuk még egy plusz megerőltetés, akkor lehet, hogy újra kiújul, és nagyon rosszabb állapotba kerülhet. Hála jó Istennek, hogy ugye hazautazott, és rendbe tudta hozni újra, és járt kezelésekre, és most megint tud edzeni. Tehát ott a Ginának az egy nagyon jó döntés volt szerintem.
A hosszú távú pályafutása szempontjából.
Így van. Úgyhogy mivel ezek így a fejembe és a fejünkbe voltak, így merem azt mondani, hogy én nagyon örülök, hogy játszottam végül, mert hála jó Isten, hogy a Gina ugyanúgy tudja folytatni a pályafutását. A budaörsi csapatban együtt játszunk, tehát csapattársak vagyunk a mostani szezonban, és ugye ő is most készül Európa-bajnokságra, Európa top 16-ra mennek, úgyhogy ilyen szempontból én örülök neki.
Nyilván a sérülés esélye az sportolóként benne van a pakliban, te magad is meséltél korábban a hátsérülésedről, tehát nyilván, ha érzi a sportoló, hogy hol a saját határa,
igen,
és ezt megítéli megfelelően, akkor van esély. A továbbiakban meg jobban megértitek egymást. Mostanában azért sokszor hallani azt, hogy se a sportorvos, vagy az edző, vagy maga a sportoló sem feltétlenül várja ki a rehabilitáció idejét, hanem ráversenyez egy korábbi sérülésre, és akár a pályafutásába is kerül. Ezt te mennyire látod így?
Igen. Akár a Gina esetében is most, ez egy tökéletes szituáció volt, és jó döntés, de hát ugye annak idején az én esetemben is, amikor ez a porckorongsérv volt, ugye, és én akkor két fronton pingpongoztam, volt a magyar válogatott, és volt a klubom itthon, és hát rengeteg voltak olyan hónapok, hogy 3 napot voltam az országban itthon, mert utaztunk, repülő, busz, akkor klubbal utaztunk, tehát hogy rengeteg olyan dolog volt, és nem tudtam a sérülésemet rendbe hozni. És én ott akkor, mint amint említettem, 2005-ben megváltam ugye a válogatottól, Az egészségem miatt az ott egy nagyon jó döntésnek bizonyult. Hosszas, kellett azért elég sok idő, hogy ott a gyógytornászokkal mi ezt rendbe tegyük, viszont azóta nincsen semmi olyan visszatérő dolog, és tudom ezt kezelni, és azóta is figyelek rá. Tehát én azt gondolom, hogy ha ott én nem veszem vissza, hát volt, hogy már napi 6 gyógyszert vettem be, hogy fájdalomcsillapító, ez nem normális, tehát az nem jó a szervezetnek.
Mennyire volt más a tokiói olimpia, mint bármelyik másik, te ugye Athénról tudsz mesélni, hangulatában, a Covid miatt mit éreztél?
Hát az aténi azért jóval szabadabb volt, viszont ez egy teljesen más szint volt itt Japánban, azért rengeteg idő eltelt, és nagyon a japánok így, hogy ebben a helyzetben meg tudták rendezni, ez egy nagyon profi dolog volt, tehát igazából nem nagyon turista, nem is utazhat most be Japánba, és hogy így ilyen buborékrendszerbe be voltunk zárva, még így is fantasztikus élmény volt, városba ugye el nem mehettünk ki, viszont volt olyan bemelegítő edzőtermünk, ami elég messze volt, úgyhogy a buszból mi város néztünk, úgyhogy klassz volt, meg hát az olimpiai falu az csodálatos volt, teljesen más volt, mint az aténi, az olyan görögös, tehát, hogy ilyen minden fehér és kékszerűség, itt meg ugye egy nagyon modern világot láttunk. Úgyhogy a kettő közt azért elég nagy különbség volt, mindenki belevitte a saját kultúráját, de nagyon-nagyon-nagyon profin megrendezték a japánok.
Most ugye visszatekintve már tudjuk, hogy mi lett az olimpián az eredmény, a 8-at döntőben 3-0-ra kaptatok ki a japánoktól. Milyen érzésekkel tértél haza?
Hát eleve úgy mentünk ki, hogy azt szeretnénk, hogy ne legyen az első mérkőzésünk, a 8-at döntő ne legyen nehéz. Kínát és Japánt például nem szerettük volna kapni.
Sikerült.
Nagyon jó lett volna, hogyha egyel tovább jutunk, és vagy akár még többel. Hát, amikor megtudtuk, hogy ugye a japánokat kaptuk, akkor azért egy picit elkeseredtünk, de nem volt mit tenni, hát ez van, úgyhogy le kellett játszani, meg hát az a érdekes történet, ami akár körülöttem, vagy akár ezzel az egész magyar válogatottal, a COVID-helyzettel, most akkor jön a Gina, nem jön a Gina, az babája volt, babája lett, közben Covid elhalasztották egy évvel az olimpiát, tehát amilyen furcsa helyzet volt, még így is. Én mondjuk nyilván örültem, és amikor odaléphettem az asztalhoz, akkor egy ilyen teljes nagy katarzisba kerültem, de hát ez az egyik legnehezebb sorsolás volt nekünk, és megpróbáltuk, de hát én örülök neki, mert én 3-szor kiszerváltam az egyik japán lányt párosban, most ez mosolygunk, de tényleg nagy dolog, tehát hogy nekem azért egy más játékstílusom van, mint a mai modern játékosoknak.
Na ezt is akartam kérdezni, ugye amikor elkezdted, egy teljesen másféle asztali teniszt tanultál, igen, játszottál, nyilván az ember benne van és folyamatosan változik. A stílus, az elvárás, a technika, a gyorsassága a játéknak, tehát nyilván ezt te sokkal jobban tudod, de mi az ami a legjobban megváltozott szerinted?
Hát sokkal kisebbek a mozdulatok. Régi mozdulatok, hát ugye kicsit hátrébb is álltak a játékosok az asztaltól. Látványosabb is volt ezáltal, lassabb volt egy picit. Na most ugye ahhoz, hogy ez a mai asztal közelibb játék, változott sok minden, tehát változott az ütőborítás, változtak a labdák, kevesebb, úgymond falsot lehet belerakni, amihez a nagy mozdulatok nagyon jók voltak, mert minél jobban megrántottad, annál jobban pörgött az a labda, ma már ezt nehezebb kivitelezni, és így mindenki közelebb került, és akkor ma már inkább ilyen ütönvágom játék.
És nem tetszik neked?
Nekem nem, mert én nem ezt tanultam, ugye. Viszont, hogyha játszom mai fiatalokkal, nekem is egy picit le kellett rövidítenem a mozdulatokat. És ez volt tudatos része is, de tudatalat, hiszen nem ér oda az emberi, nem ér oda a kezem, hogyha megcsinálom azt a gyönyörű nagy mozdulatot, szépen lassan, akkor legyorsulnak, és én is jóval közelebb jöttem, közben a ütőfámat is lecseréltem, teljes gyorsabbra, tehát én nem ilyenekkel játszottam, tehát én is próbáltam haladni a korral, és lerövidültek nekem is a mozdulataim, próbáltam fölvenni a ritmust a mai stílussal, és néha tudom ötvözni a régivel, és ez az, ami meglepő. Tehát ezzel
lehet az ellenfelet meglepni.
Igen, igen, egy teljesen más ritmus akkor. Tehát én a ritmusból próbálom kizökkenteni a mai játékosokat, hát van, akit nem zavar, van, akit igen, úgyhogy valószínűleg ez a régi szerva is, amit most például említettem, hogy kiszerváltam 3-szor a
japán. Erre nem számított.
Nem értette, hogy ott mi történik. Igen, igen, valószínűleg, tehát hogy ez azért egy szerencsés kombináció, hogy tudtam haladni a korral, de tudom a régit is alkalmazni.
Most említetted, hogy dolgoztál fiatalokkal, belekóstoltál az edzősködésbe is, és hát arról is beszéltünk, hogy azért 80-as, 90-es években nagyon nagy volt a verseny, hogy ki kerül be a legjobbak közé. Most mennyi a gyerek? Van utánpótlás?
Van utánpótlás, nem annyi, mint annak idején, de van, és egyre inkább most mindenki látja, a vidéki klubok is, budapesti klubok is, az Asztali Tenisz Szövetség is, hogy muszáj erre sokkal nagyobb energiát fordítani, úgyhogy alakulunk, és most már azért a fiú vonalon is, lány vonalon is, igenis, most már nemzetközi eredmények is az utánpótlásban a gyerekeknél úgy, ahogy születnek, de az biztos, hogy volt egy nagy űr.
Tehetség van, de kitartás is van hozzá?
Most már egyre inkább azt látom, hogy igen.
Mert egy időben azért, ha lehetett hallani, hogy rendben lehet, hogy van egy-egy vagy több tehetség
igen.
is, de beleteszik azt a pluszt, amiről itt korábban beszéltünk?
Nem tették bele, szerintem nem tették bele, vagy hát nem látszódott úgy annyira. Egy-egy. Lehet, hogy esetleg előttük nem volt olyan példakép, vagy nem tudom mi miatt.
Hát generációváltás igen. történt. Igen. Máshogy kommunikálunk, máshogy viszonyulnak így a fiatalok van. A felnőttekhez, tanárhoz, edzőhöz. Így ezt nem van. Tudom, mennyire tapasztalt.
Így van, ezt én is abszolút tapasztaltam, amit mondjuk mi nem engedtünk meg magunknak egy edzővel, tanárral kapcsolatban, azt már ma igen. Viszont most a következő generáció, ők pedig az egész fiatalok, már túl vannak ezen a bejött az internet és mobiltelefon és okostelefon, stb. Tehát ők most már megint akarnak bizonyítani. Tehát nagyon-nagyon érdekes váltás történt, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy sikeres hát lesz.
Azért is érdekes, hogy azért a nagyvilágban reneszánszát éli a pingpong. Lennének lehetőségek?
Lennének, igen. Igen, én is úgy gondolom, hogy ezt fontosnak kell tartani.
Igaz-e az, hogy aki tehetséges, aki kitartó, aki képes felkapaszkodni a nemzetközi szintre, annak kiváló perspektívát tud biztosítani ez a sportág? Tehát milyen szintre lehet eljutni? Mennyire lehet ebből megélni, úgymond?
Meg lehet belőle élni, sőt egyre inkább, tehát hogyha mondjuk a felnőtt szintig eljut valaki, akkor most már úgy csinálják például a versenyeket is, hogy hasonló irányba mozgunk néha, mint a tenisz, hogy csak nem kerül szerencsére annyiba nekünk, de hogy a nemzetközi eseményeken most már vannak pénzdíjak. Régen ilyen nem volt, csak és kizárólag itthont elkaptál fizetést, akár a klubottól, és hogyha szerencséd volt, akkor valamilyen verseny.
Most de már más nagyon... volt a sportfinanszírozás.
Más, teljesen más, és most más kategóriákban vannak sorolva. Tehát, hogy igen, amúgy lehet, és most már sokkal több plusz dolog van a sportban, kiegészítő dolgok, ami esetleg tud pluszt adni a játékosoknak, tehát, hogy perspektívát adni. Most szponzorációkra gondolok, rengeteg olyan dolog bármivel kapcsolatban, ami úgy ezzel jár.
De ez mennyi munkát kell belepakolni?
Hát elég sokat.
Mondjuk róla olvastam, hogy te máshogy edzesz, mint a fiatalok, és más játékot is játszol egy picit, de ha valaki most kezdi, akkor napi, heti szinten mennyit kell ebbe belerakni?
Hát nyilván piciként ugye nem lehet az, hogy napi szinten meg két edzés, meg nem tudom hány óra, hanem fokozatosan, és ahogy már egy picivel idősebb, meg nyilván tehetséges, mennyire akar, milyen a tehérbírása, de azt mondom, hogy egy ilyen, már az ilyen nagyobb gyerekek, ott már lehet nyilván az iskola mellett nehezebb. Nálunk ez úgy nézett ki, hogy napi két edzés volt, legyen az iskola előtt, iskola után, délután, este, valahogy meg volt oldva, és akkor legalább 3-3 óra.
És ugye... akkor még otthon ott volt a pingpong asztal a lánchíd aljában, ami engem nagyon megfogott.
Igen, ott volt, aztán azt már egyre kevésbé látogattam ezek után, az edzés mennyiségek után. Hát és akkor mellette ugye még volt erőléti edzést is be kellett iktatni. Esetleg a pingpongban az egyik legfontosabb dolog az adogatás. Hát sok fontos dolog van, de ugye azzal indul.
És azt rengeteget kell gyakorolni.
És azt igen, és az a legnehezebb a gyerekeket, minket is. Nagyon nehéz volt gyerekként rávenni, hogy ott állsz egy nagy bödön labdával, csönd van a teremben, nem az van, hogy egy játékot játszol, és akkor ütöd át a másiknak
ez
a labdát.
Monoton.
Az már monoton. Tehát, hogyha ezeken túl tud lenni az ember, és jön egy siker, akkor örömmel megy utána már mondjuk az adogatást gyakorolni egy-másfél óráig a bödömből, és utána szedem össze újra, és akkor kezdem előről. És hát akkor mellette még ugye a különböző technikai elemek megtanulása, akkor utána megtanulod a taktikát, tehát hogy hogy oké, hogy tudod azt a tenyerest ütni, de azt miért ütöd, és miért oda, és...
Igen, sok mindenről beszéltünk, még a sportpszichológusról nem, de az is egy érdekes dolog, hogy ebben is változott a sport, igen, a sportvilága.
Igen, igen.
Hogy ez most már van, ami alapvetően egy jó dolog.
Igen.
Hogy egy csomó új lehetőség van, de ahogy akkor azt mondod, hogy meg lehet, hogyha valaki ezt mind-mind végigcsinálja, akkor azért ebből meg lehet élni.
Igen, igen.
Nézzük azt, hogy ha már itt tartunk, hogy mennyi munkát kell belepakolni, akkor hogyan lehet a magánéletet a munkával, a sporttal, a hivatással összeegyeztetni? Te ezt hogyan csináltad, hogyan éled meg?
Hát abban az időben nem volt könnyű, amikor ugye egybe volt a válogatott és a klub. Volt, hogy pár napokat voltunk itthon, akkor azért nem volt könnyű. Tehát akkor azért volt olyan párom, aki nagyon türelmes volt, és ezt nagyon-nagyon jól bírta, de nyilván nem olyan egyszerű ezt összeegyeztetni. Tehát ez a valamit valamiért. Ugye amikor én már lemondtam a válogatottságot, akkor jóval egyszerűbb volt. Szó szerint kinyílt a világ. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy 29-30 évesen a akkori párommal elmentünk nyaralni, és azon gondolkoztam, hogy de fura, hogy én úgy vagyok itt, hogy egy bárral vagyok itt, és hogy nem nincs pingpong, és nem úgy pakolok, hogy ütőcipő, de nyilván nyaraltam én már előtte is csak, tehát hogy ez azért teljesen más jellegű volt, mert onnantól úgy értem, hogy a külföldi utak váltak picit mássá, mert ugye nagyon sok helyen jártam a világban, de nagyon sokszor csak a termet és a hotelt láttuk. Aztán, amikor különleges helyre elmentünk, olyan helyre, ahova biztos, hogy nem jutsz el még egyszer, akkor ott azért megnéztük a várost is, megpróbáltunk szabadidőt magunknak csinálni, de azért teljesen más volt így.
És mennyi lemondással jár az, ha valaki magas szinten sportol?
Nagyon sok lemondással, tehát nálunk ott azért, én nem tudom, hogy volt olyan osztálykirándulás, amin ott voltam például, tehát most csak, hogy így hallom, hogy...
Apróságnak tűnik, de
igen, rengeteg ilyen volt, meg hát ugye...
Felnőtt életedben is gondolom.
Igen, ott is voltak azért, igen. Hát azért a hétvégi versenyek, vagy akár néha, hogyha hétközben is, tehát egy teljesen más, még mondjuk a fiatalok mentek jobbra-balra bulizni, meg nekünk nem is lehetett.
És a sportkarrieren túl mi van még az életedben?
Hát vannak macskáim, amit nagyon fontosnak tartok. Hát igazából én próbálkozom most megint a média vonallal, úgyhogy...
Sportriporteri irány igen, volt korábban is az
igen,
életemben.
Igen, úgyhogy azzal próbálkozom, és remélem, hogy jól csinálom, úgyhogy van egy úgynevezett asztali tenisz magazin, amiben segédkezek. Mégis ez is asztali tenisz, tehát nem nagyon tudok elrugaszkodni a sportáktól. Igen, úgyhogy ott próbálok műsort vezetni, de nagyon tetszik, és nagyon örülök, hogy van más is így az életemben.
És szerinted mit tartogat még számodra az asztali tenisz, és lehet-e nélküle élni?
Hát igen, szóval ez egy érdekes dolog, mert nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy amikor lemegy egy nagyon éles mérkőzés, jól sikerül, rosszul sikerül, de mindent megtettem, és így otthon vagyok este, és így azon gondolkodom, hogy mi lesz velem, de nem úgy, hogy mi lesz, mert lesz, tehát meg fog oldódni az életem, csak hogy mi lesz velem, ha én már ezt nem tudom, hát nyilván 80 évesen nem fog tudni versenyezni, hogy annyira kell ez nekem, és hogy ez a mozgás, és ez a sportolás, és ez az adrenalin, igen, a sportolóknak sokszor nagyon nehéz ugye a való életbe kikeveredni, és attól függetlenül én próbálom a való életet is összeegyeztetni a sporttal, de ez hihetetlen érzés, és hihetetlen jó dolog, hogy ez, ami gyerekkortól benne van az emberben, ez az adrenalin, és ott ezek a győzelmek, hogy ezt lesz nehéz elengedni.
Igen, és hát azért is kérdeztem, mert ugye 46 évesen plusz egy olimpián részt vettél. Gondolkodtál-e azon, hogy utána hogyan tovább, vagy milyen célokat tud még ilyenkor az ember kitűzni, amikor két olimpián is ott volt, már azért szenior versenyzőként bizonyos szempontból 20 évesek között. Mit vársz a jövőtől?
Hát most kicsit pihenek megint 15 évig. Nem, hát most nyilván klubszinten folytatom a továbbiakban, tehát a válogatott az megmarad nekem ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt 15 évben volt, hogy részt veszek a válogatott edzéseken, segítem az ő munkájukat, ők is ezáltal az enyémen, felkészülök a klubmérkőzéseinkre, úgyhogy ezt a szezont, ami ugye augusztus végétől szeptembertől elindult, ezt most próbálom ezt a egy évet még ebbe az olimpia fényében leélni, mert még egyébként mindig nem hiszem el, hogy itthon vagyunk, és nagyon sokat nézegetem a képeket, és hát ez nekem hihetetlen élmény volt, hogy ott lettem, úgyhogy valahogy ez az év még ennek a fényébe le fog menni, és aztán utána meglátjuk, hogy mi lesz.
A pingpong a második családod is?
Igen.
Mert valahogy így érzem abból, igen, amiket mondasz, vagy ahogy beszélsz, a szíved csücske valahogy. Igen. Ez a szerelem el tud múlni?
Hát olyan régóta tart, hogy lehet, hogy nem. Úgyhogy nem véletlen, hogy minden, amit így próbálkozom így az élettel, edzősködés. Egyébként én a Budaörsi Klubomnál is edzősködöm, a fiatalokkal foglalkozom. Van egy pár kollega, akivel együtt dolgozunk, úgyhogy ez is egy perspektíva nekem, és nagyon szeretem, és nagyon cukik, meg hát most főleg az olimpia után annyira édesek, hogy teljesen más, hogy állnak szerintem a személyemhez, de tényleg ez eltart, majd minden csoda 3 napig tart, de lehet, hogyha mondjuk ezt a 2-3 fonákot vagy tenyerest máshogy próbálják gyakorolni, ez lehet, hogy a javukra válik, hogy hú, de jó, én most az olimpikonnal játszottam, de jó volt.
Mielőtt találkoztunk, én is gondolkodtam ezen, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó üzenet, hogy egy sportoló karrier nem csak 15 éves kortól 20-30-ig tart, hanem tarthat tovább is. Nyilván ehhez nagyon sok minden kell, amiről beszéltünk, nagyon sok mindent kell ebbe belepakolni, de ez egy jó üzenet lehet a fiataloknak az utánpótlásnak.
Bizony, bizony. Én is azt gondolom, hogyha csak tényleg ezt a szituációt nézzük, bármikor bármi történhet, tehát hogy soha se késő. Bármi lehet, és igenis, a sport, legyen az versenysport, vagy bármilyen, aki sportol, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Szellemileg is, nyilván fizikálisan is nagyon jó. Ezek nagyon klassz dolgok, és hogyha még ezt versenysporttal ötvözzük, és sikerek jönnek, akkor az fantasztikus. És igen, a fiataloknak ez legyen példa, én nagyon örülnék neki, és hát ahogy így hazajöttem, és láttam, és nagyon édesek, és nagyon cukik voltak, ahogy reagáltak bizonyos dolgokra. Igen, tehát hogyha ezzel én most hozzá tudtam tenni a fiataloknak, hogy mondjuk a következő versenyen, hú, úgy akarom beütni azt a zicser labdát, lecsapni, hogy mint a Marcsi, akkor tök jó.
Hát, vagy egy életpályát mutatni.
Hát, vagy egy életpályát mutatni, nem akartam elrugaszkodni nagyon, de igen.
Mit lehet kívánni egy olimpikon pingpongozónak?
Hogy még sokáig ne felejtsem el, hogy kim voltam Tokióban, nem tudom.
Akkor ezt kívánom.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Fazekas Mária, Európa bajnok, magyar asztali teniszező, olimpikon volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő portrét online is. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt az Egy Nő portré műsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.